Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái. Jézus soha nem hagy minket magunkra. Ferenc pápa vasárnapi úrangyala imája. A pápa felhívásai és köszöntései az úrangyala elimádkozása után. Legyen béke Libanonban. Szent Lőrinc napi gondolatok. Páter Vértes Ajai László jegyzete. Jézus soha nem hagy minket magunkra. Ferenc pápa úrangyala imádsága. Az élet nehéz pillanataiban, amikor minden elsötétül, amikor kételkedünk, és félelem vesz erőt rajtunk, ne szégyeljünk Péterhez hasonlóan kiáltani. Uram, ments meg minket! Bátorította a híveket Ferenc pápa vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. Jézus tudja, hogy Péterhez hasonlóan mindnyájan kicsinyhitűek vagyunk, de ő azért ment át a halálon, hogy üdvözítsen bennünket, mondta a pápa, elemezve a vasárnapi evangéliumi szakaszt, ami azt beszéli el, hogy Jézus a tó vízén jár vihar idején. A viharban hánykolódó bárka az egyház képása, amely mindenkorban találkozik ellenszéllel, üldöztetéssel, de Jézus mindig jelen van egyházában, szögezte le a pápa. Miután 5 kenyérrel és 2 hallal jól lakatta a tömeget, ahogy ezt az elmúlt vasárnap láttuk, emlékeztetett rá beszédében a pápa, Jézus megparancsolja a tanítványoknak, hogy szálljanak bárkába, és térjenek vissza a másik partra. Ő pedig elbúcsúzik a tömegtől, majd felmegy egyedül a dombra, hogy imádkozzon. Elmerül az atyával való szeretet közösségében. Az éjszakai átkelés során a tanítványok csónakját hirtelen támad szélvihar tartóztatja fel. Ez rendszeresen előfordul a tavon, magyarázta a pápa. A tanítványok egyszer csak azt látják, hogy valaki a vízen járva közelít feléjük. Megdöbbenve azt gondolják, hogy kísértetet látnak, és félelmükben kiáltozni kezdenek. Jézus azonban megnyugtatja őket. Bátorság, én vagyok, ne féljetek! Akkor Péter, aki annyira elszánt volt, így válaszol. Uram! Ha te vagy, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Ez egy kihívás, állapította meg Ferenc pápa, és Jézus hívja is őt, jöjj! Péter pedig kiszáll a bárkából, tesz néhány lépést, majd a szél és a hullámok láttán megijed, és merülni kezd. Uram, ments meg, kiáltja. Jézus megragadja a kezét, és ezt mondja, te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Ez az elbeszélés arra szólít fel minket, hogy bizalommal hagyatkozzunk Istenre életünk minden pillanatában, különösen a megpróbáltatás és zaklatottság idején, magyarázta a Ferenc pápa. Amikor erőteljesen kételkedünk, és a félelem látszólag tönkretesz minket, az élet nehéz pillanataiban, amikor minden elsötétül, ne szégyeljünk kiáltani, mint Péter. Uram, ments meg! Isten nem a nagy zaj, Isten nem a hatalmas szélvész, nem a tűzvész, nem a földrengés, mint ahogy erre emlékeztet ezen a vasárnapon az Illés prófétáról szóló első olvasmány is, utalta királyuk első könyvéből vett szakaszra a pápa. Isten az enyhe szellő, az a zengő csönd, amely nem kényszeríti rá magát senkire, de kéri, hogy hallgassák meg őt. Hinni a szélvihar közepete azt jelenti, hogy szívünket Isten felé, szeretete felé, az atya gyöngétsége felé fordítjuk. Jézus ezt akarta megtanítani Péternek, a tanítmányoknak és ma nekünk is. A sötétség, a szomorúság pillanataiban Jézus tudja jól, hogy hitünk szegényes, és utunk lehet viszontagságos, ellenséges erők megakadályozhatják, mondta a pápa, utalva rá, hogy vele együtt mindnyájan kicsiny hitűek vagyunk. De ő a feltámadt Úr. Ne feledjük ezt el, Jézus az Úr, aki átment a halálon, hogy minket megmentsen. Még mielőtt elkezdjük keresni, ő már jelen van mellettünk, és felemel bukásainkból, növeli hitünket. Talán a sötétben így kiáltunk, Uram, Uram, gondolván, hogy távol van, ő pedig így szól, itt vagyok. Ó, hát itt volt velem. Ilyen az Úr. A vihar szorításában vergődő bárka az egyház képmása, amely mindenkorban találkozik ellenszéllel, olykor nehéz megpróbáltatásokkal. A pápa itt felidézte a múlt század hosszantartó és kíméletlen üldöztetéseit, megállapítva, hogy ezek még ma is folytatódnak egyes helyeken. Azokban a szorongatott helyzetekben az egyházat megkísértheti a gondolat, hogy Isten sorsára hagyta. A valóságban azonban éppen azokban a pillanatokban ragyog fel leginkább a hit, a remény és a szeretet tanúságtétele. Ez azt jelenti, hogy a feltámadt Krisztus jelen van egyházában, a vértanúságig menő tanúságtétel kegyelmét adva, amelyből új keresztények a kiengesztelődés és a béke gyümölcsei sarjadnak ki az egész világ számára. Ferenc pápa végül a szűzanya közben járásáit fohászkodott. Mária segítsen minket, hogy kitartsunk a hitben és a testvéri szeretetben, amikor a sötétség és az élet viharai nyomán válságba jut Istenbe vetett bizalmunk. Ferenc pápa felhívásai és köszöntései az Úrangyala elimádkozása után, legyen béke Libanonban. Hiroshima és Nagasaki atombombázásának 75. évfordulója alkalmából a pápa felidézte tavaly Japánban tett apostoli látogatását, megújítva felhívását egy atomfegyverettől mentes világért, a libanoni katasztrófára utalva ismételten kérte a nemzetközi közösséget és a helyi egyházat, hogy segítsenek a szenvedő lakosságnak, majd köszöntötte a Szent II. János Pál születésének centenáriumára emlékező lengyelországi kerékpáros országúti körverseny résztvevőit. Az Urangyalra elimádkozása után Ferenc pápa emlékeztetett a 75 évvel ezelőtt, 1945. augusztus 6-a és 9-a között bekövetkezett tragikus eseményre, Hiroshima és Nagasaki atombombázására. Miközben meghatottan és hálával emlékezem a látogatásra, amelyet tavaly tettem ezeken a helyeken, megújítom felhívásomat. Imádkozzunk és kötelezzük el magunkat egy atomfegyverektől teljesen mentes világért. Ezekben a napokban gyakran gondolok Libanonra, mondta a pápa, megjegyezve, hogy a Szentpéter téren is jelen van egy csoport libanoni hívő nemzeti zászlóval. A múlt kedden történt katasztrófára utalva mindenkit arra szólított fel, kezdve a libanoniaktól, hogy működjön együtt a szeretett ország közjava érdekében. Libanon egy sajátos identitással rendelkezik. Különböző kultúrák találkozásának a gyümölcse az idők folyamán az együttélés modelléül szolgált, mondta a pápa, hozzátéve, hogy ma ez az együttélés nagyon törékeny. Azért imádkozik, hogy Isten segítségével és mindenki becsületes részvételével ez az együttélés újjászülethessen, szabadon és erőteljesen. A pápa arra szólította fel a libanoni helyi egyházat, hogy álljon a nép mellé ezen a keresztútján úgy, ahogy ezekben a napokban teszi, szolidaritással és együttérzéssel, szívvel és nyitott kezekkel, a javakban való osztozással. A pápa ismételten nagylelkű segítségre szólította fel a nemzetközi közösséget is. Végül a libanoni püspökökhöz, papokhoz és szerzetesekhez fordult. Álljanak a nép mellé, és éljenek evangéliumi szegénységben, luxus nélkül, mert népük olyan nagyon szenved. A pápa köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkezett zarándokokat, a családokat, a plébániai csoportokat, társulatok tagjait. Külön megdicsérte az Észak-Olasz Kréma egyházmegyéből érkezett, megjegyzése szerint meglehetősen zajos fiatalokat, akik Viterbótól Rómáig végigjárták gyalog a Via Francigena ősi zarándokutat. Végül Ferenc pápa szívélyes üdvözletét küldte a Tour de Pologne Az 1928 óta megrendezésre kerülő lengyelországi nemzetközi kerékpáros országúti verseny részvevőinek utalva rá, hogy idén a körversenyt Szent II. János Pál születésének 100. évfordulójára emlékezve rendezték meg. Szent Őrinc napi gondolatok. Páter Vértesolyai László jegyzete. Add ki az eklészia kincseit, förmetele az éppen 33 éves fiatal Laurentiusra az Urbs prefektusa. Az úr 258. eszendejét írták, Valerianus császár uralkodása és brutális keresztény üldözése idején. Nevezett Laurentius, magyarul Lőrinc, kis időt kért, hogy előteremtse a kincseket. Amikor az őszhajú II. Sixtus pápa rábízta Róma egyháza fődiákonusi tisztségét, akkor ez együtt járt az eklézia vagyonának a kezelésével. Valójában 258 nyár elején, látva az egyház egén támadt súlyos felhőket, Róma episzkopusza püspöke arra kérte az ibériai Huescában született archidiákonusát, hogy ossza szét az egyház vagyonát a szegények között. Azok többnyire a saját híveik közül kerültek ki, de szükség esetén bárkin segítettek. Lőrinc tehát pénzét tette az arany és ezüst kegyszereket, majd kiosztotta közöttük a vagyont. Most első szavára egybegyűltek a szegények. Lőrinc pedig az Urbs prefektusa elé vezette őket, így szólván, íme, az egyház hites kincse, mutatott rájuk. A meggyődör prefektus aztán izzó rostélyon halálra kínoszta az ifjú Isten szolgáját. Így tudósít az eseményről Szent Ambrus Milánó püspöke. Azt is megtudjuk tőle, hogy miként folyt az utolsó beszélgetés Sixtus pápa és diákonusa között, amikor 258. augusztus 6-án a város püspökét 4 diákonusával együtt a vesztőhelyre kísérte. Hová mész, atyám? Kérdezte Lőrinc. Miért hagyod el fődiákonusodat, akivel eddig mindig bemutattad a vér nélküli áldozatot? Vidd magaddal fiadat, hogy társad legyen véreontásában Krisztusért. Erre Sixtus így válaszolt. Nem hagylak magadra, fiam. Én öreg vagyok már, és a könnyű halál felé megyek, de te neked nagyobb szenvedés kell kiállanul. Tudd, hogy halálunkat követően 3 nap múlva te is utánunk jössz. Most pedig indulj, add el az egyházunk kincseit, és add azokat az üldözött és szükséget szenvedő keresztényekre. Ám a történet épp hogy nem ér véget itt, hanem csak megkezdődik, és tart napjainkig. Lőrincet a város keleti részén, a falakon kívül, a Tibortina út mentén, a Csíriánka katakomba közelében temették el. Sírja épp úgy zarándok helyé vált, mint Péteré és Pálé. Főként hispániai zarándokok keresték fel, mert őt saját vérüknek tartották. A kereszténység, bár egyetemes a szó katolikus egész szerint való értelmében, mégis ragaszkodott a lokalitáshoz, némelykor egy talpalatnyi földhöz. Jézus názáreti, Péter galileai, Pál tarzuszi, Lőrinc ibériai. Sírjára a mai spanyol nemzethez koszorút, és a maga a spanyol uralkodó jön a városba, a Campo Verano melletti Szent Őrinc bazilikában a vértanúság rostélyát őrző sírkamránál megáll imádságra. A 4. század elején, amikor Nagy Konstantin császár az egyház oszlopai tiszteletére bazilikát emeltetett a vatikáni dombon Péter, az osztiai úton Pál apostol tiszteletére, akkor velük együtt ugyancsak bazilikát építetett Szent Lőrinc emlékére. Ezt a venerációt, Lőrinc tiszteletét a császár készen kapta a város keresztényeitől, akik vértanúsága után 60-70 évvel apostol fejdelem módjára becsülték a hajdani ifjú mártír diákonust. 12 századdal később, amikor Néri Szent Fülöp oratóriumának fiataljaival elkezdte sorra járni a leghíresebb római kegyhelyeket, akkor abból a 7 legjelesebbből nem hiányozhatott Szent Lőrinc memóriája. Ott találjuk a hét templom zarándokat sorában a lateráni Szent János, a Szent Péter, a Szent Pál, a Santa Maria Maggiore, a Jeruzsálemi Szent Kereszt és a Szent Sebestyén bazilikái között. Máig a római szent zarándoklatok kötelező állomása. Ám Szent Lőrinc sírja körül nem áll meg a történelem. A II. Világháború során egyszer bombázták Rómát, és azok éppen a tüzes rostélyú Lőrinc templomára hullottak. A város akkori püspöke, méltó utódja Szent II. Sixtus pápának, az éppen római származású Eugenio Pacelli, vagyis 12. Pius azonnal a helyszínre sietett, hogy az égő templom mellé állva jelezze, a város pásztora a nyája mellett áll. A hálás rómaiak máig nem felejtik el, hogy Pius pápa kitált karjai fékezték meg a további bombázást, ezért az adott helyen szobrot emeltek ezzel a felirattal Defensor Civitatis, a város védelmezője. De még ez sem a Szent Lőrinc történetének a vége, mert az egy újabb kori sírhely révén a mai Európához kapcsolódik. A Szent Lőrinc bazilika nyitott átriumába erőcsarnokába lépve, balra a falnak támaszkodik Alcide de Gasperi, az európai szellemi-lelki egység megteremtésének egyik alapító atyának a sírja. Konrad Adenauer, Robert Schumann mellett ő itt Rómában olvasta az öreg kontinens történetét, és jól élt maga Trentinói, tehát észak-olasz származású, mégis testében itt akart nyugodni Szent Lőrinc sírja mellett. Nézzük csak, hogyan kerekedik ki a lelki egység Lőrinc körül. Lelki atya, II. Sixtus pápa görög származású, ő pedig Ibériából jött, a kontinens másik feléből. A városban a Szentföldi Péterrel és a népek apostola Pállal együtt tisztelik, és róla alig fél évszázaddal később megemlékezik az új császárváros Mediolanum Milano püspöke Ambrus, majd utána az Ambrus tanítmány Ágoston szólal meg, kinek szavát Nériszen Fülöp és Alcide de Gasperi visszhangozza. Én ebben a szellemi örökségben hiszek. Római diák éveim alatt ezt kaptam testamentumként akkori lelki vezetőnktől, Szent II. János Pál pápától, egy lengyel pápától. Szép ez a szőttes. Együtt éppen Krisztust mintázza. Szóljon végül a nagy Ágoston szava, aki tovább viszi Ambrus gondolatát. A mai napon a római anyaszentegyház Szent Lőrincnek diadal ünnepét tárja elénk, amelyen lábbal tiporta ezt a zajos világot, és visszautasította a hizelgését is. Így kétszeresen győzte le az őt támadó gonosz lelket. Szent Lőrinc az egyházban, amint többször is hallottátok, diákonusi szolgálatot teljesített. Itt Krisztus szent vérét nyújtotta a híveknek, ott saját vérét ontotta ki Krisztus nevéért. Amikor Szent János apostol az úrvacsora titkát magyarázza, világosan ezt is mondja, amint Krisztus életét adta értünk, hogy nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért. Megértette ezt, testvérek, Szent Lőrinc. Megértette, és meg is tette. Az áldozati oltáron is azt vette magához, amit ő készített elő. Szerette Krisztust e földi életében, és utánozta őt halálában is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői adásunk véget ért. Köszöni és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!